Szeretett testvérek, Isten ígéjét Pál apostolnak Titushoz írt leveléből, a második részből olvasom, melyet hittel, figyelemmel hallgassunk meg leülve. Pál apostol Titushoz írt leveliben a második rész 11. versétől a 15. verséig így szól hozzánk Istenünk ígéje. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ez hirdesd, incs és fej teljes határozottsággal, senki meg ne vessen téged. Szeretett testvérek, a bibliaolvasó vezérfonal szerint olvastuk tegnap ezt az ígét. Egy nagyon pici szokatlan bevezetést teszek, és tulajdonképpen ez nem az igehirdetés része, mégis egy kis bepillantást jelenthet a lelkipásztor életébe. Tegnap ugyanerről az ígéről az esteres beiktató közgyűlésen püspök úr szolgált a nagy templomi, illetve az oratóriumban, a kollégiumban. És amikor felolvasta az ígét, akkor én már erről az ígéről elkészültem, és úgy végighasított bennem, hogy szabad-e nekem most még egyszer erről szólni. De ahogy itt végignézek a padsorokban, alig-alig voltak jelen ezen az alkalmon mások, talán majd a második Isten tiszteleten néhány presbiterünk. Tehát ugyanerről az ígéről hallottam egy igehirdetést, és rájöttem arra, hogy Isten szent lelke valamikor ugyanazt a szívünkre helyezi, és van, amikor pedig egészen másképpen helyez egy-egy ígét a szívünkre. Pillanatra megtorpantam, és azt mondtam, hogy ó, készülök valami másról, talán még délután. Ez most olyan, mint amikor a filmforgatásról szoktak filmforgatást készíteni, de ez a készülésem, amit délután próbáltam tenni, nem járt sikerrel. Valahogy, amit az Úr először helyezett a szívemre, azt kellett most ide hozzam, még akkor is, ha talán lesznek dolgok, amik hasonlóak lesznek a püspök úr igehirdetésével. És ahogy ezt szokták mondani, hogyha valamit mégis felfedezne valaki, akkor ez a véletlen műve. Én azt mondom, hogy ha valaki mégis felfedezne valamit, ami ugyanaz, mert lehet, hogy az írásban meg fog jelenni, ugye, amit ő szokott prédikálni, akkor én erre azt mondom, hogy ez a Szentlélek műve, hogyha mégis ugyanaz szólalhat meg. Nem teszem meg azt, amit az egyik híres magyar regényben tett meg a megválasztott lelkész, hogy ugyanazt a prédikációt még egyszer elmondta, és hát azt gondolták, hogy milyen okos, hogy azonnal megtanulta azt. Tehát nem ugyanaz a prédikáció lesz. Bocsánat az exkurzusért, de valahogy ez is úgy bennem volt, hogy nem árt, hogyha a gyülekezet tudja, hogy mennyit vívódunk mi az ige hirdetésre való készüléssel, amikor valamit idehozunk a gyülekezet elé. És most újra olvasom a Titushoz írt levél második részéből a 11. verset. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Bot Péter szerint az adventi négy vasárnapot négy különféle dologra használhatjuk fel, négy különféle dolgot figyelhetünk meg egymás után. Az első vasárnapot ő úgy mondta, hogy úgy ünnepeljük, mint ahogy a történelemben is bizonyos, hogy eljött az Úr. Bizonyos, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát. A második vasárnapra nézve azt mondta, hogy bizonyosnak kell lennünk abban, hogy az Úr Jézus bennünk is lakozást akar venni, hogy eljön a mi szívünkbe. A harmadik vasárnapot, és ez ma van, arra használhatnánk föl, hogy eljön értünk az Úr Jézus a mi halálunk óráján, a mi életünk végén. És a negyedik vasárnapot pedig arra használhatnánk, hogy eljön hatalommal és dicsőséggel, és tulajdonképpen az addig terjedő időszakot most éljük, azt a második adventet, amit a benne bízók hisznek és várnak. Ebben a négy vasárnapban próbáltam megérteni ezt az ígét, hiszen benne van ebben az ige szakaszban az a feszültség, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, és ugyanakkor pedig benne van az is, mivel várjuk a mi boldog reménységünket. Benne van az a bizonyosság, hogy már történt nagyon sok minden, a legfontosabb megtörtént, de még várunk is valamire. Talán az első két vasárnap az, ami már a megtörtént dolgokról beszél nekünk, az első két vasárnap, vagyis az, ami a történelemben valóban megjelent, ami a történelemben valóban megtörtént. Hogy Isten kibocsátotta az ő egyszülött fiát, és olyan szépen van megfogalmazva ebben az énekben, amit énekeltünk, hogy irgalomnak éve következett be, és Isten elküldte az ő egyszülött fiát erre a világra, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa. Milyen jó nekünk tudni, hogy ez bizonyosan megtörtént. És az az alak, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, ez félreérthetetlenül bizonyítja a mi számunkra, hogy ezen nincs mit kérdezősködni, ezt nincs mit megkérdőjelezni, ez bizonyosan így van. Szenzációs híreket hallunk, de ennél szenzációsabb hír még nem jött ebbe a világba, hogy Isten elkészítette az ember számára a világ üdvösségét, hogy elküldte az Úr Jézus Krisztust ebbe a világba, hogy üdvözítő született az Úr Krisztus a Dávid városában, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Tudunk-e ennek igazán örvendezni? Minden embernek megjelent ez a kegyelem. Minden embernek, ahogyan mondja János, hogy úgy szerette Isten a világot, az egész világot. Bár a világ nem akarta őt befogadni, Isten szerette azt a világot, ami kitaszította őt, ami nem akarta őt befogadni. Tegnap Káti órán beszélgettünk, és valaki föltette azt a kérdést, hogy Isten miért válogat az emberek között? Hát, ez egy furcsa kérdés, mert tulajdonképpen nem Isten válogat az emberek között, hanem kiki magát teszi oda az Isten kezébe, vagy nem engedi, hogy az Istennel kapcsolata legyen. Isten mindenkit szeret. Azt a példát hoztam a gyerekeknek, hogy engem meghívtak arra az ebédre, ott arra a fogadásra éppen akkor. Ha én elfogadom azt a meghívást, akkor részese vagyok annak az ebédnek, annak a vacsorának, vagy akárminek. Ha nem fogadom el, magamat zárom ki belőle. Nagyon sokan Istenre akarják fogni, hogy ő válogat az emberek között. Nem. Én magam elfogadom-e az Isten hívását, az Isten üdvözítő kegyelmét, amely megjelent ebben a világban. Ha nem fogadom el, önmagamat fosztom meg attól az örömtől, amely az enyém lehetne. Megjelent ott Betlehemben, fénnyel, meghatóan, megrázóan az emberek között, és évről évre ebben a hitben várhatjuk a karácsonyt. Hogy sokan nem ezt a hírt várják karácsonykor, hanem a bulvár sajtó híreit, vagy éppen az ünnep körüli ceremóniáknak a híreit, amikor nem igazán érdekli őket az ünnep igazi lényege, akkor is ez a legnagyobb hír. Ha talán 100-ból csak egyet hallunk televízióban vagy rádióban, akkor is ez a legnagyobb hír, az Isten örömhíre, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ez nem változtat azon a tényen, amit Isten tett az emberért, hogy földre jött maga az Isten, és azt a világot is szereti, ami őt kitaszította. Megint egy másik ember jut eszembe, aki hozta a gyermekét hittanórára, és mondtam, hogy hát jöhetnek a szülők is ilyen és ilyen alkalmakra. És akkor ez a szülő azt mondta, hogy hát én már így maradok. Ismerjük ezt a mondást, megkereszteletlenül, aztán hitvallás nélkül, Isten ismeret nélkül, Biblia ismeret nélkül, hát én már így maradok. A gyerek hadd menjen. Miért kell így maradni? Miért kell sok embernek így maradni? Azért, mert a fejébe vette, hogy ő már nem fogja a Bibliát a kezébe venni? Hadd tanuljon a gyermek valami jót, és én miért nem? Miért nem vesszük észre, veszik észre sokan, hogy lehetne változni, el lehetne fogadni ezt az örömhírt, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Olyan sokan küszködnek enélkül az örömhír nélkül. Szabad nekünk ezt az örömhírt hinteni, mondani másoknak, azoknak, akik látjuk, hogy pontosan ez a híja az ő életüknek, és ez adná meg az életük értelmét. A második vasárnap éppen erről szólna a második gyertyalánk, hogy eljön a mi szívünkbe. Eljön, mert bizonyosak vagyunk benne, hogy minden mi érettünk történt. Azt mondja Pál apostol, hogy arra tanít minket Isten megjelent kegyelme, hogy megtagadva a hitetlenséget, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Megtagadva a hitetlenséget. Megtagadva ezt, hogy én már így maradok, hanem oda helyezve bűnbánattal az életünket az Isten kezébe, és kérni őt, hogy ő változtassa meg a mi szívünket, gondolatainkat. A mi bizalmunkat így vethetjük Isten üdvözítő szeretetébe. Ezt azt teheti meg, aki valóban kegyelemnek éli meg az Isten üdvözítő kegyelmét, nem érdemeire hivatkozik csupán, hanem kegyelemként látja, hogy Isten meglátta, megszánta az ember voltát, és elküldte az ő egyszülött fiát. János azt mondja, János evangélista, hogy akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Isten gyermekeivé legyenek. Eljön személyesen a mi életünkbe, hogy rendbe tegye a mi életünket. Eljön, hogy elvegye a mi bűneinket kegyelméből. Jel Krisztus népe, örvendezzünk ezen. Örvendezzünk újra és újra, hogy megváltó szeretettel jött elénk. És így megkaptuk a lehetőséget, a döntést arra, hogy megszülessen a mi szívünkben az Úr Jézus Krisztus. És hadd szóljak azért a hívő ember kísértéséről is, hiszen oly sokszor talán már megszokottá válik ez az ige, megszokottá válnak ezek a hírek, amikor már sokszor halljuk, ki tudja hanyadszor, hanyadik adventben, hanyadik karácsonykor. A hívő ember kísértése, hogy nagyon meg tudjuk szokni a szabadítás tényét, a bűnbocsánatnak a tényét. És nem igazán van meg újra és újra a vágy a szívünkben. A héten valaki fölhívta a figyelmemet egy csodálatos gondolatra. Pilinszky Jánosnak egy prózai gondolat sorában volt ez a mondat: tanuljunk meg vágyni azután, ami a miénk. Tanuljunk meg vágyni azután, ami a miénk. Sok ember azután vágyakozik, ami az érdekes, ami a másé, ami talán eddig még nem izgatta a fantáziáját. Pilinszky azt mondja, tanuljunk meg vágyni arra, ami a miénk. Igen, ilyen vágy nélkül megfakulhat, meghomályosodhat a mi hit életünk is, megfásulhat a mi hívő életünk. Ugyanúgy, ahogy megfakulhat egy barátság, hogyha már nem vágyunk a találkozásra. Ugyanúgy, ahogy megfakulhat, tönkre mehet egy házasság, hogyha már nem vágyunk egymás társaságára, közelségére. Ugyanúgy, ahogy megfakulhatnak olyan élet körülményeink, amikor megfakulnak olyan értelmei az életünknek, amiután már nem vágyunk igazán. Amikor megfakulnak ezek a dolgok, akkor nem sokára el is halnak, el is halhatnak. És ez a veszély meg lehet a mi hitünkkel kapcsolatosan is. Hogyha nem vágyunk igazán az élő Istennel való közösségre, akkor ez a hit halálát is jelentheti, vagy legalábbis a szunnyadását, legalábbis a nagyon-nagyon alvó állapotát jelentheti. Vajon bennünk van-e az a vágyakozás, amit így mond a 42. Zsoltár, mint szarvas hűs forrásra, úgy szomjazik rád az én szívem. Igen, így szomjazhat a mi szívünk az élő Istenre, az Isten szabadító szeretetére, így vágyakozhatunk rá. Advent áldott lehetősége annak, hogy ezt a mi vágyunkat újra és újra megtisztítsuk és megéljük, és várjuk az Isten üdvözítő kegyelmét. Ne csak így decemberben, de bármikor várjuk az Isten üdvözítő kegyelmét. Ez azt is jelenti, hogyha személyesen az én szívembe, életembe költözött az Úr Jézus, akkor igaz az, amit így mond az apostol, józanul, kegyesen és igazságosan éljünk a világban, hogy látszódjon a mi életünkben, hogy minket megérintett Isten kegyelme, hogy minket átformál az Isten kegyelmes szeretete. Angelus Silesius ezt mondja, Krisztus Betlehemben ezerszer megszülethet, elkárhozol, ha nem születik meg te benned. Igen, szüles meg bennem, Krisztus, énekeljük is, mondjuk is sokszor, és valóban erre a vágyra, erre az óhajtásra van szükségünk így adventben, hogy újra át tudjuk élni azt az örömet, amit Krisztus megjelenése és Krisztus életünkben való megjelenése jelent. A harmadik vasárnap, ami ma van, az, hogy értünk jön halálunk óráján. És amit így mond Pál apostol, hogy mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Először személyesen azt a megjelenését, amit személyes életünk végén kell megélnünk. Mi néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod, kérdezi a Heidelbergi K.T. Nem mondom el végig, de azt tudjuk, hogy mind életemben, mind halálomban, testestől, lelkestől nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Mind életemben, mind halálomban. Ez a mi boldog reménységünk, ez a mi boldog vigasztalásunk. És nem halálunk óráján kell, hogy eldőljön, hogy most mi lesz akkor az én reménységem, hanem eldőlhet már most, eldőlhet nagyon korán, itt a földön, és érezhetjük, ahogy az ének mondja, érzem, hogy az örök élet már a földön az enyém lett. Emlékszem most egy drága tiszamenti falusi hívő asszonyra, aki első szolgálati helyünkön nagyon bölcsen szólt mindig hozzá az igéhez, és a szívembe véstem az egyik mondását. Egyik bibliaórán némelyek aggódva tekintettek életük végére, hogy mi lesz velünk, vajon hogy fog kegyelmezni rajtunk az Isten. És akkor ez a bölcs, hívő, szentlélekkel telt asszony ezt tudta mondani: én hiszem, hogy az én Uram elkészít engem az ő napjára. Hiszed-e ezt? Hogy az én Uram elkészít engem az ő napjára. Ez a boldog reménység és boldog bizonyosság. Nem kell aggódnom, hanem oda kell helyeznem az életemet az ő kezébe. És ő készít el arra a napra, amikor értem jön az Úr Jézus Krisztus. Elmondtam már ezt a történetet itt erről a szószékről, de nem állom meg, hogy újra el ne mondjam. Egy idős férfinek gondjai voltak az imádkozással. És akkor valaki azt tanácsolta neki, hogy úgy imádkozz, mintha beszélgetnél az Úr Jézus Krisztussal. És akkor ő azt tette, hogy oda készített mindig egy üres széket, ahol imádkozott. És úgy gondolta, hogy Jézus most leül vele szemben, és ő vele beszélget. És így egész jól előre haladt az imádkozásban, már szeretett imádkozni, és tudott imádkozni. És amikor ágyban fekvő beteg lett, akkor ennek az üres széknek ott kellett lennie az ágya mellett. Mert ő úgy volt nyugodt, ha úgy gondolta, hogy ott van mellette az Úr Jézus. Egyszer az ő ápoló lányának el kellett menni otthonról. És mikor hazajött, úgy találta az édesapját meghalva, de a feje ezen a széken nyugodott. Igen, oda tette az ő fejét, az ő életét a megváltó Úr Jézus kezébe, imádságban és valóságosan. Így jöhet értünk, ami megváltó Urunk, ez a mi boldog reménységünk, személyes életünkre nézve. És a negyedik vasárnap pedig egészen előre irányítja a mi tekintetünket. Az Úr dicsőséges visszajövetelére várhatunk, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagyistenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőséges megjelenését. Igen, ő eljött, elment, és eljövendő. Ebben a boldog várakozásban élhetünk. A várakozást nem mindig szeretjük. Pedig lehet jól is várakozni. Lehet jól várakozni akkor, amikor már előre el tudjuk gondolni, hogy mire is vágyakozunk, mire is várakozunk. A várakozás olykor magában foglalja a beteljesedést is. Aki például hazakészül, már gondolatban otthon van. Aki úti tervet készít, már az út szépségére gondol. Aki ajándékot készít, már előre örül annak, hogy örömet szerez, és öröme van az ő szeretteiben. A kishercegben a róka mondja a kishercegnek, ha például délután 4-kor jössz, én már 3-kor elkezdek örülni. Igen, így lehet benne a várakozásunkban már az öröm. Így lehet benne a várakozásunkban az az öröm, hogy mi nekünk el van készítve a találkozásunk az Úr Jézus Krisztussal, a dicsőséges visszajövetelekor. El van készítve a mi számunkra a boldog találkozás az ő országában. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek itt a földön, hogy személyesen odabízhassam az életemet, személyesen szívembe fogadhassam őt, és várjuk a mi boldog reménységünket életünk végén, és várjuk a mi boldog reménységünket Jézus Krisztusnak a dicsőséges megjelenését. Ő azt ígéri, bizony hamar eljövök, és mondhatjuk rá mi magunk is, jöv el, Uram Jézus. Amen. Feleljünk az ígére a 464. dicséretünk éneklésével, jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. magasztalunk téged, Istenünk, mert hatalmas vagy, és magasztalunk azért, mert irgalmas atyánk vagy, hogy elhoztad az irgalomnak évét, elhoztad az irgalomnak idejét a mi életünkben is. Köszönjük, hogy ránk tekintettél, megszántál minket, és elküldted hozzánk egyszülött fiadat. Áldjuk az egyszülött fiút, hogy vállalta értünk az emberlét korlátait, sőt a kereszt szenvedéseit. Áldunk Szentlélek Istenünk, hogy mindezt megérthettük veled és általad. Köszönjük az adventi várakozás idejét. Köszönjük a bizonyosságot, hogy mindez értünk történt. Segíts minket jól várni. Segíts minket jól várni a még ezután bekövetkező dolgokat. Te nyújtsd a te szabadításodat, mikor arra van szükségünk. Te add a te bűnbocsátó szeretetedet, amikor terhelnek minket bűneink. És kérünk azokért, akik most valami mást várnak az ünneptől, és talán már előre reménytelenek, mert tudják, hogy nem teljesülhet be mindaz, amire vágynak. Adj szívünkbe reménységet, és adj megoldást az élet problémáira. Kérünk betegeinkért, akik eddig talán csak szép és jó karácsonyukat éltek meg, segítsd elviselniük most az ágyhoz vagy lakáshoz kötözöttségüket is. Kérünk magányosokért, hogy a felülről való öröm beragyogja az életüket, még magányosságukban is, és szeretetben társakat találjanak, és közösségre leljenek a veled és egymással való közösségben. Kérünk téged egyházunkért, kérünk annak megújulásáért, megújításáért szüntelenül, kérünk az új és régi tisztségviselőkért, hogy valóban szeretettel szolgálják a te ügyedet ebben a világban. Urunk Istenünk, mi is szeretnénk neked szolgálni örömmel, tiszta szívvel, egész lényünkkel. Fogadd el a mi hódolatunkat. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.